Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 138. Zsoltárunk első versszakát. A 138. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 267. dicséretünket. A 267. dicséretünket énekeljük el mind a 7 versszakával. A 267. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Mire bánkódol, ó, te én szívem?
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most Istenünk ígéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a Zsoltárok könyvében, a 145. Zsoltárban, így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké. Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról elmélkedem. Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik, hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát és az ő országának fényes dicsőségét. A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden megörnyedtet. Mindenki szemei te rád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Megnyitod a kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. Igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a gonoszokat mind megsemmisíti. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hadd dicsérjünk mi is, és magasztaljunk téged a Zsoltárossal együtt. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy te vagy ennek a világ mindenségnek az alkotója és fenntartója. A te kezedben van az egész univerzum, a te kezedben van a mi lakhelyünk, életterünk, a bolygónk, és a te kezedben van, Urunk, a mi életünk is, mindannyiunké. Köszönjük, Urunk, hogy úgy ismerhetünk téged, mint aki kegyelmesen fordulsz minden alkotásod felé, minden teremtményed felé. Urunk, te hosszú tűrő vagy, és könyörületes, aki nem ítélsz el bennünket azonnal, pedig sok bűn terheli és szennyezi a mi életünket, de te mégis gondoskodsz minden szükségünkről, betöltöd azokat, megadod mindent, mindazt, amire az élethez szükségünk van, ami kell nekünk, pedig mi sokszor észre se vesszük ezt, és hálátlanok vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy mégis nyitogatod a szemünket, hogy lássuk, mindez te tőled jön. Kérünk, Urunk, hogy vedd el a mi szívünkből a hálátlanságot. Vedd el a mi szívünkből a bűneinket. Vedd el a mi szívünkből az istentelenséget, az ellenállást, a lelki vakságunkat. Kérünk, hogy te vedd el, és nyitogasd szemeinket, hogy meglássuk nagyságodat, meglássuk kegyelmedet, amelyet Jézus Krisztusban irántunk tanúsítottál. Így kérünk, hogy taníts bennünket ezen az órán is. Légy jelen közöttünk. Áld meg gyülekezetünket bölcsességeddel, mennyei látással. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk hozzád. Légy velünk, áld meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve, énekeljük a 312. dicséretünk 4. versszakát. Jó. Nagyon jó. A 312. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el, amely így kezdődik. 312. dicséretünk, igen, 4. versszakát, amely így kezdődik. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 28. verstől a 31. versig terjedő igeszakaszban, tehát Márk evangéliumának 10. fejezetében a 28. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. És Péter kezdé mondani néki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit, én érettem, és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, az elmúlt héten a gazdag ifjú esetét vizsgáltuk meg. Különös alkalom ez, mert valaki szomorúan távozik az Úr Jézustól. Az ifjú egy alapvetően nagyon jónak tűnő, pozitív, hozzáállású, sikeres, erkölcsös, vallásos ember, aki még alázatosan is viselkedik, megnyerő és szimpatikus az, ahogy jön, ahogy kérdez, ahogy az örök élet felől érdeklődik, és mégis az derül ki, hogy a szíve távol van az Úrtól, és mindattól, amit ő kijelentett. Kiderül, hogy nem érti a jóság fogalmát. Használja sok mindenre. Jó mester, mi jót cselekedjen, de nem veszi számításba, hogy a jóságnak az alapja, a jóság forrása, a jóság mércéje, mondhatni a jóság alfája és omegája, az maga Isten. És abból is kiderül az, hogy a gazdag ifjú távol állt az Úrtól, és az Úr megértésétől is, az ő megismerésétől, hogy az Úr törvényeit elég felületesen értelmezte. Maga a Szentírás mondja, hogy a törvény az a Krisztushoz vezérlő mesterünk. Ez azt jelenti, hogy arra szolgál a törvény, hogy az ember felismerje a saját bűnös voltát, és rájöjjön arra, hogy kegyelemre van szüksége. A törvényt ezért adta Isten, hogy az ember számára egyértelmű legyen, hogy
mi elesettek vagyunk ítéletre, ítéletre jogosultak lennénk az ő szemében, és hogy megmutassa nekünk, hogy egyedül kegyelemből mehetünk hozzá. Hát a gazdag ifjúnál ez sem stimmelt. Ő önigazolásként használta a parancsolatokat. És amikor Jézus erre a tévedésére rávilágít azzal, hogy azt mondja neki, hogy az örök élet elnyeréséhez el kell adnia a vagyonát és szétosztania, akkor a gazdag ifjú nagyon elszomorodik. Elszomorodik és elmegy, mert a sok jószága, a vagyona visszatartotta őt. Nem akart ekkora áldozatot hozni. A pénz többet ért számára, mint amit Jézus kínálhat. És amikor ezt az esetet látják a tanítványok is, akkor két kérdés is fölmerült így bennük, két kérdés vetődik fel. Az egyik, amit rögtön ki is mondanak, hogy ki üdvözülhet tehát. Akkor kicsoda üdvözülhet? Ha a példaértékű fiatalember sem elég jól mennyhez, akkor ki érheti el? Ki juthat el az örök életre? Ezt a kérdést az Úr Jézus röviden és tömören meg is válaszolja azonnal. Azt mondja, hogy az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Tehát emberi erőből, emberi jóságból, saját érdemeink szerint lehetetlen elérni az örök életet, a mennyet. Úgy nem sikerülhet senkinek, de Istennek lehetséges. Ő neki van erre hatalma, és ő meg is teszi mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy az örök életet elnyerhessük. Ő ígérte meg, ő készítette elő az ószövetségi időkben, sok száz éven keresztül, aztán ő jött el a földre, Jézus maga, aki Isten, ő meghalt helyettünk, ő így váltott meg, feltámadott harmadnapra és felment a mennybe. Isten az, aki elvégezte a megváltást, a szabadításunkat. Isten bocsátja meg a bűneinket, ő az, aki elhív arra, hogy higgyünk benne, sőt, ő az, aki hitet adhat a szívünkbe, tehát az üdvösség, az minden téren Istennek a munkája. Nem tudunk hozzátenni semmit, nem tudjuk kiegészíteni azt, amit Krisztus elvégzett értünk. És a másik kérdés, ami szintén a tanítványokba felvetődhetett, hogy mit adhat Jézus? Valójában mit nyerhet az, aki őt követi? Mert hogy a gazdag ifjú úgy ítélte meg, hogy nem éri meg Jézust követni. Nem éri meg a nagy vagyon helyett Jézust választani. Jogos a kérdés, hogy van-e haszna, vagy van-e értelme tényleg Jézus követésének. És ez azért is nagyon fontos és égető kérdés, különösen ebben az esetben, mert itt élesen kirajzolódik egy kontraszt. Az egyik oldalon ott van a gazdag ifjú, aki ragaszkodik a vagyonához, és ezért elfordul, és a másik oldalon meg ott vannak a tanítványok Jézus mellett, akik meg hátrahagyták már mindenüket korábban. Mindent, amiük volt, és ők követték Jézust. A Szentírás külön meg is említi ezeket a dolgokat, amikor a tanítványok elhívását leírja. Tehát Péter elhívásánál kiemeli, hogy ott hagyta a hálóit, tehát a munkát és ahhoz szolgáló eszközöket. Hátrahagyta Péter. Akkor olvassuk Jánosnál és Jakabnál, hogy az apjukat, Zebedeust is hátrahagyták a munkásokkal együtt. Akkor Mátéről is írja az ige, Lukács evangéliumából olvashatjuk, hogy ott hagyta a vámszedőasztalt. Tehát egészen konkrét dolgokban is megjelenik az, hogy miket hagytak hátra a tanítványok. Tehát amikor ők hasonló, mondhatjuk, hogy döntéshelyzetbe kerültek, mint a gazdag ifjú, akkor a tanítványok gondolkodás nélkül Jézus követését választották az anyagi vagy földi dolgok helyett. Tehát kétféle hozzáállást látunk itt. Az egyik, az nem sokkal korábban volt a gazdag ifjú, aki ragaszkodik ehhez és elmegy, és ott maradnak a tanítványok Jézus mellett, akik meg azt látják, hogy de hát mi meg egy másik döntést hoztunk. Most akkor melyik lehet a helyes? Hát Jézus, ő erről nyíltan beszélt. Kitért arra a tanításában, hogy az ő követése az áldozattal jár. Akár anyagi téren, akár más téren is. Le kell mondani bizonyos dolgokról. Le kell mondani az önállóságról. Le kell mondani a függetlenségről. Ugye ezt mondja a tanítványoknak, hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja tartani az életét, az elveszti azt, valaki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért az megtalálja azt. Tehát Jézus mindig erről beszélt, hogy lemondással jár, áldozattal jár az ő követése. Még arra is késznek kell lenni, hogy az ember elveszti az életét. Akár ilyen anyagi dolgokban, vagy akár valóban föláldozva az életét, mártír halált halva. Mindent, amitől és amiből a boldogságunkat, a boldogulásunkat és a biztonságunkat várjuk, azt el kell engedni. Így is lehetne összegezni. Jézus ezt mondja, hogy mindent, amitől a boldogságunkat, a boldogulásunkat és a biztonságunkat várjuk, Istenen kívül, azt el kell engedni. Le kell mondani ezekről. És akkor le kell mondani a dicsvágyról, a büszke karrierépítgetésről, erről is tanította a tanítványokat, hogy ha valaki első akar lenni, az legyen mindenek között az utolsó, és mindeneknek a szolgája. Tehát erről többször szólt Jézus. És a tanítványok, még ha bukdácsolva is, de ezekre törekedtek. Ezen az úton jártak. Hát nem tökéletesen, de ezen az úton jártak. Miközben a gazdag ifjú meg úgy látta, hogy ez nem éri meg. És nem, az nem számít, hogy a tanítványok mondjuk kevésbé jómódú emberek voltak, mert fölmerült ilyen is, hogy de hát a gazdag ifjúnak többről kellett lemondani, mert nagyobb volt a gazdagsága. Hogy nem volt akkora vagyonuk a tanítványoknak, a kevesebbről lemondani könnyebb, mondták emberek. Ez nem igaz. Mindenkinek arról nehéz lemondani, amije van. Mindenkinek a sajátjáról nehéz lemondani. A máséről nagyon könnyen le tudunk mondani. Más kontójára könnyű áldozatot hozni. Különösen, ha pénzről van szó. Sokszor ez a hozzáállás, hogy hát adjon a másik, mert annak annyi van, meg se kottyan neki, ugye? Ja, hogy nekem is van, ó, hát nekem be van osztva, az ki van számolva, ki van mérve. Ez az általános hozzáállás. De itt nem csak a pénzről van szó, mert a gazdag ifjúnál is csak azért hozta fel az Úr Jézus a pénzt, hogy rámutasson arra, hogy az ő követése és az örök élet az teljes embert kíván. Teljes embert kíván. A gazdag ifjú szíve és élete nagy része az a gazdagságé volt, az ő gazdagságáé. És csak valami kisebb, valami kis töredék volt az, ami az örök élet kérdésével foglalkozott. Az első a pénz volt, és emellett úgy mellékesen, hát úgy érdeklődött az üdvösség felől. Viszont nyilván az Úr Jézus rá akart mutatni az ő bűnére is, meg rá akar mutatni arra is, hogy az örök élet az a teljes emberről szól. A teljes emberre érvényes. És ezért kíván Jézus követése teljes embert, és teljes odaszállást, mert nincsen részleges üdvösség. Nincs olyan, hogy valakit részben vált meg Jézus. Mondjuk csak azt a részt, amit ő odaszánt. A vasárnapjaim többségében itt vagyok a templomban, ezt odaszántam Jézusnak, ez áldozat a részemről, időbeli áldozat, és akkor Jézus azt mondaná, jó, hát akkor a vasárnapok üdvözülnek. Ugye hát ilyen nincsen. Nem így működik. Nem lehet fél lábbal állni a mennyben. Jézus Krisztus az egész személyünket és az egész valóságunkat úgy testestül, lelkestül váltja meg és üdvözíti. Mindenestül készít erre, a teljes életünket szenteli meg, és ezért teljes ember kíván teljes odaszánással. Sőt, azt is kiemelném, hogy maga Jézus teljesen odaadta magát értünk. Tehát ő se ilyen félváró, hogy hát egy kicsit foglalkozok veletek is, de egyébként van még sok más dolgom. Mindenét adta, valósággal ember lett, a teljes életét, földi életét szolgálatnak szentelte, mindenét adta, teljes magát áldozta föl a kereszten. És emiatt látszik, hogy az üdvösség kérdése az teljes emberről szól, és teljes embert kíván. És Péter azt mondja, hogy náluk ez nem hiányzott. Vagy legalábbis igyekeztek erre. Ők mindent elhagytak, mindenről lemondtak, és úgy követték Jézust. De azért egy kis bizonytalanság itt érződik az ő szavaikból. Máté evangéliumában még egy kérdés is szerepel, ott úgy mondja, hogy mi lesz a jutalmunk. De ez nem arra utal, ez a jutalom egy kicsit félrevezető lehet, mert nem arra utal ez, hogy számon kérné Péter Jézust, hogy de hát akkor mi kiérdemeltünk valamit, és akkor tessék nekünk fizetni, Ez Jézus válaszából egyértelműen kiderül, hogy itt nem erről van szó. Itt bizonytalanság van a tanítványokban. Ők miért követik Jézust, hogyha mások nem? Ők miért mondtak le mindenről Jézusért, és mások miért nem teszik ezt meg? És lehet, hogy bennünk is vannak ugye hasonló kételyek, hogy biztos ez a helyes? Sokszor olyan csábító tud lenni tényleg a gazdagság. Lehet, hogy jobb lenne gazdagnak lenni. A gazdagság olyan biztosnak tűnik, a hitünk meg sokszor olyan bizonytalannak. Biztos nem én vagyok rossz helyen? Hát az emberek semmibe veszik Istent, és úgyis elboldogulnak az életbe. Nem én vagyok megtévesztve? Sokan vannak, akik butaságnak mondják az egész vallást, hogy cáfolják a Bibliát, Isten létét, hát anélkül is lehet megmagyarázni a dolgokat, és lehet, hogy bennünket is ez megingat a hitbe, hogy bizonytalanná tesz bizonyos szempontból. Megéri Jézust követni? Megéri áldozatot hozni? Mit adhat nekünk Jézus? És akkor itt tovább lépek, mert Jézus válaszából látszik, hogy tényleg nem számon kérésről van szó a tanítványok részéről, meg nem is egy ilyen lenézés, vagy felsőbbrendűségi tudat a gazdag ifjúval szemben, hogy hát ő nem volt erre képes, de bezzeg mi, hát mi már mindent elhagytunk, úgyhogy mi valakik vagyunk, ők nem hivalkodni akarnak ezzel, hogy ők ezt megtették, mert ha ilyen indítatás lett volna bennük, akkor Jézus Krisztus biztosan helyre teszi őket. Azt mindig látjuk, hogy amikor a tanítványokban valami téves elképzelés van, vagy rossz hozzáállás, Krisztus azonnal helyre teszi őket. Itt kicsivel visszább nézünk a Márk evangéliumába, rossz a hozzáállás a gyerekekkel kapcsolatban. Jézus ugye le is írja, hogy még haragra is gerjed, és azt mondja, ne, ezt megtiltja. Hát ami bűnös, azt helyre teszik benni Jézus. Itt viszont nem ilyesfajtáról olvasunk, hanem ígéretek szerepelnek. Olyan ígéretek, amelyekkel a bizonytalanságban bátorítja Jézus a tanítványait, bíztatja ezeket a bizonytalankodó tanítványokat. Az ígéreteket, a nyereségeket két szintre osztja itt a válaszában. Van, amit már most ebben az időben megkap Krisztus követő, és van, amit majd az eljövendő világon, és hát Jézus is az előbbivel kezdi, úgyhogy én is előbb azokról a nyereségekről szólnék, amiket ebben az időben ad az Úr. És rögtön itt ezen el is gondolkodtatnék mindenkit, hogy van földi nyeresége Jézus követésének. Tehát a föld nem semmi. Istennek van rá gondja. Mert sokszor ugye úgy állunk hozzá, ugye Jákob is mondja, hogy hát az én bújdosásomnak az évei, meg hogy ez csak egy földi sátor. Persze ez igaz, bizonyos szempontból igaz, de a sátor sem semmi. Valami, és Istennek gondja van rá. Mert ugye Jézus mondhatná azt, hogy hát mit akarsz, milyen jutalmat, ugye a tanítványoknak mondaná, milyen jutalmat akartok, megváltalak titeket, a lelked a mennybe jut, örülj ennek, és akkor elégedj meg ezzel. És ha ezt mondaná Jézus, akkor ezt el kéne fogadnunk, mert jogosan teszi, ő megtehetné, de nem ezt teszi. Pedig egyébként ugye nyilvánvalóan a legnagyobb ajándék és nyereség, amit Jézusban kaphatunk, az a megváltásunk. Az örök életre is, meg már itt is, a földön is, az, hogy már itt a földön a bűn szolgaságából felszabadítva élhetünk, tiszta lelkiismeretünk lehet, hogy tehetünk jót, ez egy hatalmas nyereség. És még lehetne sorolni, hogy milyen és mennyi ajándékot, lelki ajándékot kaphatunk hitáltal, de maga Jézus most itt másról beszél, mással bíztatja a tanítványokat. Tudja, hogy mi van a tanítványok szívébe, tudja, hogy mi kell nekik, és most ugye ők az anyagi dolgok miatt vannak kételyekben, hogy valóban jó döntése feladni mindent Jézusért, és ezért Jézus ezen a téren válaszol nekik, és ebben bátorítja őket. Ugye ezt mondja, hogy bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt. Tehát nincs olyan ember, akit Krisztus követése miatt veszteség ért volna, és az Úr ne kárpótolná őt bőségesen. Amit elhagytatok értem, annak a százszorosát kapjátok most, ebben az időben, még a földi életetek során, mondja Jézus. A százszorosát kapjátok még most. annak, amit elhagytatok. Mit nem jelent ez? Ez nem biznisz. Ez nem biznisz. Nem lehet csupán anyagi befektetésként tekinteni rá. Befizetek 1000 forintot, és a 100-szoros szorzó az ugye akkor 100.000 forintot fogok visszakapni. Mert hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol így gondolkodnak, és így hirdetik, hogy ide fektess be, az Úrba megéri befektetni, mert nem marad senkinek az adósa, adakozz minél nagyobb összegben, és ugye annál többet fogsz visszakapni. Így fogsz meggazdagodni. De Jézus ugye nem erről beszél. Nem a luxus élet, vagy a passzív jövedelem titkát adja meg itt Jézus. Ez nagyon fontos, nem azt árja elénk. Azt mondja, hogy aki elhagyta, én értem, és az evangéliumért. Tehát nem a gazdagságért fizetünk be, hanem aki Jézus követéséért hagy el valamit, a követés miatt, az részesül ezekbe, azt kárpótolja. Tehát annak, aki nem ragaszkodott az anyagi dolgokhoz, vagy a családjához, vagy a házához, mint a gazdag ifjú, hanem ott hagyott mindent, mint a tanítványok. Azt az Úr kárpótolja. Akik követik Jézust, azok kapják a nyereséget. És érdekes, hogy a nyereségnél ugye ugyanazokat sorolja, mint amiket elhagytak. Családi kapcsolatok. Szülők, testvérek, gyerek. A másik, amit megmond, ez az ingatlan. Tehát ház, meg szántóföld. És azt mondja az Úr, hogy ezt visszakapja az ember. És akkor állunk, hogy jó, akkor nem azt jelenti, hogy meggazdagszunk, de akkor mit jelent? Hol kapjuk meg mi ezt a nyereséget? Hol kapták meg a tanítványok ezt a nyereséget? Hol kapja meg mindezt Jézus Krisztus követője? És a válasz az az, hogy az egyházban. Isten népébe oltva. Nem a református egyházba, vagy az evangélikus egyházba, vagy a katolikus egyházba, vagy bármilyen más egyházba, hanem Isten egyházában, Isten népében. Sőt, azon belül is, elsősorban a gyülekezetben. Egy adott helyi közösségben. Például itt az újszegedi gyülekezetben, vagy nálunk ott kinn a kisteleki gyülekezetben. Ott részesül az ember ezekben a nyereségekben. Most mondhatnám azt, hogy nézzem mindenki körül, mert ezt nyerték az Úrtól. Ez, amit itt látnak. Ugye Jézus már korábban egyértelművé tette azt, hogy a gyülekezet az ő családja. Ugye jött hozzá az édesanyja, meg a testvére, és el akarták vinni, és ő azt mondta, hogy aki Isten akaratát cselekszi, azok az én rokonaim. Az az én fitestvérem, nőtestvérem, meg az én anyám. Tehát Jézus már ott a saját magával is ilyen rokoni kapcsolatba helyezte ezeket az embereket, akik oda gyűlnek köré, és Isten akaratát cselekszi. És itt pedig azt is kijelenti, hogy ezek az emberek egymásnak is rokonai, testvérei. Tehát mi, akik Jézushoz tartozunk, mi ilyen kapcsolatban fogunk állni egymással, és hát ez egy fantasztikus nyereség. Mert nem maradunk egyedül, nem maradunk magányosak, egy családias közösségbe helyez az Úr bennünket is. Ahol szeretettel fogadnak, ugye az ember bemegy a gyülekezetbe, én is úgy jöttem ide, hogy bejöttem, és hát egész más a légkör. Őszinteség van, közvetlenség van, egy ilyen környezet a gyülekezet. A gyülekezetben olyan emberekkel találkozunk, akikkel egy alapon állunk, sőt, még azt is hozzátenném, hogy felelősséggel is tartozunk egymás iránt. Akár csak a vér szerinti család. Tehát nekem is tudatosítanom kell, hogy akik itt vannak, ők a lelki szülők, meg testvérek, és úgy kell hozzájuk viszonyulnom. Olyan szeretettel, olyan tisztelettel, olyan megértéssel, mint a családtagokhoz, és ők is úgy igyekeznek hozzám fordulni, és ezt is el kell fogadni, hogy ők is így kezelnek engem. És hát persze, ugye itt előjön a kérdés, hogy de hát azért a gyülekezetben is vannak problémák. Persze. A család sem tökéletes, és a gyülekezet családja sem tökéletes, mert a saját hibánkból, bűnösségünkből adódóan vannak, és lesznek is konfliktusok, lesznek félreértések, megbántások, meg sértődések. Hát ezeket kezelni kell. Az embereknek bűnbánatot kell tartani, bocsánatot kell kérni az Úrtól, sőt, bocsánatot kell kérni egymástól egyaránt, de azért mégis csodálatos az a szeretet és a befogadás, amit az ember a gyülekezetben megtapasztalhat. Van, akinek nincs családja, mert már elvesztette, vagy lehet, hogy nem is volt, és akkor bejön a gyülekezetbe, Krisztus követői közé is, és itt van. mégis van család. Hogy van, akinek ugye az ingatlan is itt van, van, akinek nincsen háza. És bejön a gyülekezet közösségébe, és mégis egyrészt otthonra le, másrészt sok olyan példa van, amikor a gyülekezeten belül tudták a testvérek egymást segíteni, hogy legyen fedél a másik feje fölött. Legyen valahol lakhatás. Mégis van hol laknia. De van, akinek nincs földje a gyülekezetben, Krisztus népe között, mégis van, mert a testvérek elhozzák és megosztják egymásra, és akkor kapunk tököt, meg paradicsomot, meg szőlőt is, és nem az én földem, mégis az enyém. Sőt, még azt is kiemelném, hogy ez nagyobban is működik, mert a világ másik részén élő keresztjének is a testvéreink. Tehát a legmegtapasztalhatóbb az ugye egy adott közösségben, mert az ember elmegy Londonba, vagy a világ másik felére, és ott is talál hívő testvéreket, és milyen jó, hogy ők is mondjuk befogadnak, vagy legalább tudnak rólunk, imádkoznak, értünk, támogatnak minket. Ez az, amit az ember nyerhet itt a földön, de azért azt hozzáteszi az Úr Jézus, hogy mindezt üldözésekkel együtt. Tehát ez azért nagyon szépen hangzik, és nagyon ígéretes tényleg, nagy bizodalmat ébreszthet a mi szívünkbe, de azért az Úr Jézus ezt nem titkolja el, hogy mindezt üldözésekkel együtt. Ő maga is elszenvedte értünk az igazságtalanságot, a hatalom hamis ítéletét, elszenvedte a gúnyolást, elszenvedte a verést, a korbácsolást, sőt, ugye még a keresztet is, és mindezt értünk, a mi megváltásunkért, a mi bűneinkért vette magára, és azt is mondta, hogy aki őt követi, annak is hasonlóra kell számítania. Üldözésekre, szenvedésre és próbatételre. Ez a kettő együtt jár. És hát már ez is nagy nyereség egyébként, de az Úr Jézus még azt is hozzáteszi, hogy az eljövendő világon milyen nyereséget kaphatnak azok, akik vele járnak, akik őt követik, mert ugye azzal lesz teljessé a kép. Itt nem részletezi hosszan, ugye annyit fűz hozzá, hogy a jövendő világon pedig örök életet, de ez egy nagyon fontos mondat, vagy félmondat, mert ezzel áll össze az egész. Az Isten országa, a menny, az üdvösség, az örök élet, ugye ezek a szavak kerültek itt elő korábban a gazdag ifjúnál is, ezek mind ugyanarra utalnak, és ha bár nem részletezi, hogy milyen gazdagsága, vagy milyen áldásai vannak az örök életnek, érdekes, hogy nem ír itt hozzá ilyen reklámszöveget az Úr Jézus, hogy kicsit promotálná itt az emberek előtt, mert az örök élet már önmagában is elég csábítóan hangzik az emberi füleknek. Már amikor arra gondolunk, hogy örök élet, tehát az azt jelenti, hogy egy hely, ahol nem kell a halállal szembenézni, ahol nem kell szembenézni az elmúlással, az elvesztés fájdalmával, vagy a gyásszal. De már ez is nagyon jól hangzik, de ennél azért többet tudtak a tanítványok is az örök életről, mert hogy már az ószövetségi időkben ugye bőséges ígéretei voltak Istennek arra nézve, hogy mi várható az örök életben. Ugye azt mondja, hogy az örök élet az egy olyan korszak, egy eljövendő korszak, amelyben a messiás királysága és uralkodása teljességre jut. Hát erre számtalan ígéret van. Ebben a korban Isten helyreállít mindent, amit a bűn megrontott. Újjáteremti a világot, és az igaz és őszinte, tiszta Isten tisztelet fog megvalósulni. És ezeket már mind tudták, és ezt várták az emberek, akik valóban az Úrba bíztak. És erre itt csak röviden utal az Úr Jézus, de annál fontosabb ez az utalás, mert tényleg ezzel lesz csak teljes a kép, így nyernek értelmet a dolgok, hiszen hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mondja az ige. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy nem csak, persze itt is nyereségeket kaphat az ember Krisztus követésével, de azért nem erre a világra rendezkedünk be, hanem ott van a másik, az örök élet. Ezért, ha röviden is, de kilátásba helyezi az örök élet ígéretét Jézus, hogy ne csak a földi és múlandó dolgok legyenek az emberek szemei előtt. Se a tanítványok szemei előtt, se a mi szemünk előtt. Mert az örök élet és az örök boldogság nézőpontjából minden múlandó dolog elhagyása olyan áldozatnak számít, ami abszolút megéri. Tehát ez mind csak ilyen bagatel, pitjáner dolgoknak tűnnek, az örökké valósághoz képest, meg ahhoz a nyereséghez képest, amit ott kínál az Úr. Hát a gazdag ifjú beszélt az örök életről, de nem gondolt ebbe bele. Ezért itt Jézus még hozzáteszi, hogy és az eljövendő világban az örök életet. Ezért ezekkel az ígéretekkel bíztatja Jézus a tanítványokat, akik mindent hátrahagytak, hogy Jézust kövessék. Ezzel bátorította őket, és ugye egy utolsó mondat szerepel még itt, hogy sok utolsók lesznek elsők, és sok utolsók elsők, és nagyon érdekes, hogy pont ezzel, ahogy itt a mennyei dolgokat is kilátásba helyezi Jézus, ezzel borul fel az a földi sorrend, amit itt látunk. Mert a földi sorrendben a gazdag ifjú egy előálló, köztiszteletben álló, sikeres ember, földi szemmel nézve a tanítványok meg, hát szinte koldusok. Mennek Jézus után, hol itt alszanak, hol ott, befogadják őket, így, akkor ott, ha nem, akkor esetleg van bennük egy kis indulat, mondjuk ott Samáriába, de hát akkor meg ott alszanak másutt, ahol éppen sikerül, vagyonuk nincsen. És ez a sorrend, amit itt lát az ember, azt mondja Jézus, hogy ott meg megfordul. A mennyben úgy kerülhet be egyáltalán. És ez a gazdag ifjú nem csak, hogy utolsó lesz, hát reménykedjünk benne, hogy legalább utolsó lesz a mennybe. Itt ugye azért a felül is lehet kétség. Ez nem írja le az ige, hogy végül ő jobb belátásra bírte, de ez a sorrend, amit itt láthatunk, meg az az értékrend, amit itt láthatunk, az a mennyei dolgok fényében egészen megfordul. Utolsók lesznek elsők, míg elsők utolsók. Testvéreim, azzal zárom, hogy ez az áldozathozatal, ez nem egyszerű dolog. És itt a tanítványoknál is, pedig ők már meghozták az áldozatot, azért az ember tényleg hajlamos arra, hogy egy kicsit bizonytalankodjon, vagy meginogjon a hitében, mert hogy föl kellett adni tényleg valamit, lehet, hogy olyan dolgokat, amik nagyon közel álltak a szívünkhöz, de az Úr Jézusnak az ígéretei, azok minket is bátorítsanak és bíztassanak, mert már itt hatalmas nyereség az, amit kaphatunk tőle, a gyülekezetben, Isten népe között. És hát nyilván ez azt jelenti, hogy akkor jó, hogyha látogatom a gyülekezetet, jó, hogyha része vagyok a közösségnek, jó, hogyha igyekszem ugye ebbe részt venni, hiszen itt van az áldás és az a nyereség, amit Krisztus ígért, és hát a még nagyobb nyereség az pedig, ahova vezet bennünket hitáltal, a menny, az örök élet és az üdvösség. Úgyhogy adja az Úr nekünk is azt, hogy ebben tudjunk megerősödni, ebben tudjunk hinni, és így tudjuk elengedni azt, amit el kell engedni, így tudjuk magunkat odaszánni az ő követésére, ő pedig vezessen mindannyiunkat maga felé. Amen. Testvéreim, most fennállva adjunk hálát és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, dicsérünk téged és magasztalunk azért, mert még itt ebbe a földi létben, az emberi testben is tündöklik a te istenséged, isteni bölcsességed, minden tudásod. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy a tanítványokat is jól ismerted, a gazdag ifjút is jól ismerted, minden szívnek te vagy az ismerője és vizsgálója. És tudjuk, Urunk, hogy a mi szívünkbe is belelátsz. Jól tudod, hogy mi van ott, hogy van-e bizalom irántad, van-e beléd vetett hit? Hogy van-e esetleg valami más, amihez ragaszkodunk, amit nem tudunk elengedni? Hogy van-e ami szívünkben bálvány, valami más, amitől a boldogságot vagy a boldogulást várnánk? Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak ismersz bennünket, hanem ahogy a tanítványokat is tanítottad, bennünket is tanítasz, szólsz hozzánk, Urunk, és igéd által formálsz is át bennünket. Így kérünk, hogy hadd maradjon bennünk a te tanításod, hadd maradjon a mi szívünkben meg a te igéd, mi is hadd forgassuk az elhangzottakat a szívünkben, és kérünk, hogy, hogy munkálkodj ezáltal mi bennünk, hogyha valami hiba van bennünk, hogyha valami vadhajtás, aminek nem kéne ott lennie, azokat te távolítsd el belőlünk, a mi szívünkből, lelkünkből, az istentelenséget, a bálványimádást, a bizalmatlanságot, és a hitünket, bizodalmunkat te add meg, Urunk, és ha már ott ég bennünk a hitlángja, akkor kérünk, hogy te adj növekedést. Köszönjük, Urunk, ezeket az ígéreteket, amelyekben mi is bízhatunk. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy nem csak magadhoz hívsz, hanem bennünket egymáshoz is közelebb, ahogy hozzád közelebb kerülünk egymáshoz is. És köszönjük azt a szerető közösséget, kapcsolatot, amelyet közöttünk munkálsz. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor nem így közeledünk egymáshoz. Kérünk, bocsásd meg, hogyha mulasztásaink vannak, vagy vétkeink egymással szemben, add, hogy ezeket meg tudjuk bánni, tudjunk bocsánatot kérni egymástól is, tőled is, és valóban igyekezzünk betölteni azt a szerepet, azt a feladatot, amelyet te bízol ránk itt a gyülekezet közösségében is. Így kérünk, Urunk, a gyermekekért, köszönjük, hogy közöttük is szólhat a te igéd. Kérünk, hogy az ő szívüket is formáld át, adj nekik igaz hitet. Urunk, köszönjük a fiatalságot, hogy az élet, a nagybetűs élet küszöbén is van útmutatásod a számukra. Köszönjük, Urunk, a felnőtteket, az időseket. Kérünk, hogy te légy az ő megtartójuk is. Könyörgünk, Urunk, a betegekért. Könyörgünk azokért, akiknek testi nyomorúságuk van, hogy te erősítsd őket. Te légy az ő bátorítójuk is. Te adj nekik enyhülést a fájdalmakban, hogyha lehet, kérünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a környezetünkért, hogy tudjunk ott téged képviselni. Hadd kérjünk, Urunk, az országunkért, a nemzetünkért, hogy ne engedd, hogy tőle távol szakadjunk. Kérünk, Urunk, világszerte a keresztényekért, hívő testvéreinkért, hogy az üldözések közepette is, a nagy nyomorúságban is, tartsd meg őket, ami ismeretlen, de lelki testvéreinket is, hogy majd együtt tölthessük az örök életet boldogságban és a te dicsőítésedben. Köszönjük, Urunk, hogy így imádkozhatunk, hogy így könyöröghetünk hozzád, és hogy te meghallgatsz bennünket. Legyen áldott ezért a te szent neved. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetésekre átadom a szót.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Jeleztem, hogy visszatértünk az új világból, aztán egy kicsit ilyen kótyagos állapotban vagyok még, én magam is, de a feleségem még inkább szegény, még ráadásul valamit összeiszedtünk a repülőgépen, de hála Istennek, hogy itthon lehetünk végre, és köszönöm Jánosnak, hogy beugrott a mai napra is az ige szolgálattal. Remélem, jövő vasárnap már jobb bőrbe leszek, és tudom én is végezni a szolgálatot. Csenge lányunkéknál voltunk Detroitban, megszületett, hát most már 4 hete körülbelül a kislányuk, a harmadik kislányuk, Lili, Évának hívják, és oda mentünk egy kicsit nagyszülősködni, segíteni egy kicsit ebbe az időszakba a lányunknak. Időközben egyébként megszületett még egy unokánk, mi kim voltunk Hajnalkájéknál is, őt pedig Boglárka Zillének hívják, úgyhogy most már 11 unokánk van, ha jól számolom. Igen. Úgyhogy öregszünk. Úgyhogy hát hálásak vagyunk nagyon, hogy ilyen gyarapodás van a családunkban. Na, ez a mellékes dolog. Inkább a jövő hetet hirdetem a testvéreknek. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Tehát hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, pénteken megtartjuk az imaórát, de lesz kisifi is, lesznek a hittanórák is, az énekkar is a szokott rendben. Rendkívüli alkalomként hirdetem a testvéreknek, a presbiter testvéreknek, hogy szerdán este tartanánk egy presbiteri bibliaórát, illetve gyűlést, nem bibliaórát, hanem gyűlést, mert presbiter választást kell lebonyolítanunk az idén, és ezzel kapcsolatban kell beszélnünk, meg létrehoznunk választási bizottságot, és a többi, tehát remélem, hogy ráértek, és presbiter testvérek, akkor szerda este 18 órára össze tudunk jönni, és tudunk egymással beszélgetni ezekről a kérdésekről. Egy szomorú bejelenteni valóm is van. Alexi János testvérünk, ahogy tudjátok, vagy tudják többen, meghalt. És ő az, aki ott szokott ülni. Váratlanul elszólította az Úr a családja, és hát a mi közösségünkből is. A temetésére a jövő héten, vagyis ezen a most következő héten, október 13-án kerül sor, 11 órakor a Dugonics temetőben. Azt kérem, hogy akik jönnek a temetésre, azok hozzanak énekeskönyvet, mert a család kifejezetten kérte volna, hogy, és kérné, hogy énekeljünk is majd ott, és hát tegyünk eleget ennek a kérésnek. Tehát október 13, az péntek, és 11 órakor Dugonics temetőben lesz János testvérünknek a búcsúztatója. Távolabbi időpontokat is hirdetek. Az egyik, hogy az ifinek és a kisifinek október 31-e estétől november 4-én szombat délelőttig lesz egy kirándulás, illetve egy hétvége. Ez ilyen őszi szünet, és hát a gimnazistáknak egy kicsit hosszabb, az egyetemistáknak rövid, de vagyis csak egynapos, de Szokolyára mehetünk, ott befogadnak bennünket, és ez tűnt most a legegyszerűbbnek, hogy oda menjünk egy ilyen csendes hétvégére, egy kis kirándulás, és belefér. Közösségben tudunk egymással lenni, játszani tudunk, és így tovább, ami ilyenkor megszokott program, tehát így készüljetek, hogy ifi, kisifi október 31-én estétől november 4-én szombaton délelőttig, tehát szombat délelőtt jönnénk el, hogy még tanulhassanak a fiatalok a következő hétre. A másik időpont november 12, amikor ez egy vasárnap lesz, amikor Kisteleken a templom mellett felavatásra kerül a keresztes nagy Antal szobor. Ugye ott úgy tudtunk egyáltalán bármit kezdeni Kisteleken, hogy élt ott valamikor egy dr. Keresztes Nagy Antal nevű gyógyszerész, aki a mi újszegedi gyülekezetünknek, amikor megalapult 1928-ban, a tiszteletbeli gondnoka volt. Akkor már idős ember volt, és ő volt a tiszteletbeli gondnokunk. A nem tiszteletbeli, a rendes gondnokunkat úgy hívták, hogy dr. Bartók György, egyetemi tanár. Ravasz Lászlónak egyébként az apósa volt. De mellette volt Keresztes Nagy Antal, aki Kistelekvárosnak volt a gyógyszerésze. és ő az ő ingatlanát, ami ott volt, azt az egyházra hagyta. Hát több ingatlana is volt, de az egyik ingatlanát az egyházra hagyta ott a város központjába, és arra a célra rendelte, hogy ott az egyház tudjon meggyökeresedni. És hát meggyökeresedtünk, és arra a telekre tulajdonképpen épült fel most is az új templomunk, és hát a város tiszteletbeli polgárának is számít, dr. Keresztes Nagy Antal, és úgy döntöttek, hogy csináltatnak oda egy szobrot róla, egy mellszobrot a templom mellé, annál is inkább, mert az utca is, ami ott húzódik, az is Keresztes Nagy Antal nevét viseli, és akkor a lényeg, hogy ennek a szobornak lesz az avatása. Úgy szeretnénk, hogy vasárnap istentisztelet megtörténik a templomban, és akkor utána kimennénk ide a térre, amit ott szépen kialakítottak, egyébként a város alakította ki most már az ő saját területükön, és ott lenne ez a tulajdonképpen városi és egyházi ünnepség is. Tehát ez nem csak egyházi, sőt elsősorban nem egyházi ünnep, hanem állami, tehát városi rendezvény. Ők is nagyra becsülik ezt a polgárukat. Lényeg, hogy oda mennénk, és utána pedig ugyancsak a város rendez ott egy rövid állófogadást, még gyerekműsorokkal is készülnek. Ismétlem, nem a gyülekezetünknek, de a mi gyülekezetünk is mehet, minket is szeretettel várnak, hívnak, és mi azt hiszem, hogy örömmel mehetünk oda. Egyébként a kisteleki önkormányzat eddig a legmesszebb menőkig hát támogatott bennünket. Ott ebbe az egész építkezésbe és minden átalakításban nagyon konstruktívek voltak, és nagyon olajozottan tudtunk ott dolgozni eddig ővelük. Hát ezért csak hálát adhatunk Istennek, mert ha az önkormányzattal nem találjuk meg a hangot, akkor abból nagyon nagy problémák vannak, de nem így történt, hála az Úrnak. Úgyhogy ezt a programot ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, hogyha ki tudnak jönni, akkor jöjjünk és legyünk ott, érezze a gyülekezet is, hogy mellettünk állunk, jön az Esperes úr is, ő is egy pár szót mond majd a szoboravatás kapcsán, én magam is egy igét mondok, János hirdeti az igét majd a templomba, tehát lesz lelki üzenete is ennek az alkalomnak. Legyünk ott és érzékeltessük ezzel a kisteleki gyülekezettel, hogy szeretjük őket és mellettük állunk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket, a 426. énekünket énekeljük. Mind a négy versét énekeljük. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!